Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót a Krónikák első könyvéből, 22. fejezetből, a 7. verstől a 16. versig olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát a Krónikák első könyve 22. fejezetéből, 7. verstől a 16. versig olvasom. Ezt mondta Dávid Salamonnak: Fiam, én magam szándékoztam házat építeni Istenem, az Úr nevének tiszteletére. De az Úr igéje így szólt hozzám: Sok vért ontottál, nagy háborúkat viseltél, nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert sok vért ontottál ki előttem a földre. De fiat fog születni, ő a nyugalom embere lesz, mert nyugalmat adok neki a körülötte levő összes ellenségtől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat adok Izraelnek az ő idejében. Ő épít majd házat nevem tiszteletére. Ő a fiam lesz, és én atya leszek, és örökre megszilárdítom királyi trónját Izraelben. Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek, az Úrnak a házát, ahogyan kijelentette rólad. Bár csak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izrael fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek, az Úrnak a törvényét. Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izraelnek. Légy erős és bátor, ne félj és ne retteg. Látod, én nagy fáradtsággal szereztem az Úr házához 100 000 talentum aranyat, 1 000 000 talentum ezüstöt, a rezet és vasat már meg sem lehet mérni, olyan sok van. Épületfát és követ is szereztem, te gyarapítsd ezeket. Bőven van munkásod, kőfejtő, kőfaragó és ács, és mindenféle munkához értő ember. Az aranynak, ezüstnek, réznek és vasnak se szeri, se száma. Fogj munkához, az Úr legyen veled. Izrael összes vezetőinek pedig megparancsolta Dávid, hogy segítsenek fiának, Salamonnak. Hallottok Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy nekünk is rendeltél utat, és adtál elénk lehetőségeket, amiben felismerhetjük a te akaratodat, és bele simulhat a mi életünk. Így kérjük, hogy áld meg ezt a vasárnapot, ami számunkra, hogy a veled való találkozás alkalma legyen, amikor a te templomodban vagyunk, amelyet egykor hitből, hitáltal építettek ezen a helyen, hogy majd akik eljönnek ide, veled találkozhassanak, életüket, lelküket ide tudják hozni a te jelenlétedbe, hogy mi mindannyian áldást és erőt vegyünk, hogy veled találkozzunk, és megújuljon a szívünk és a lelkünk. Így kérjük most, formáld ezt a templomot úgy, hogy a mi életünket gazdagítsa. Add a te jelenlétedet, hogy a te neved itt legyen közöttünk. Munkálkodj bennünk és körülöttünk. Vedd el a szívünkből talán éppen az ellenállást, éppen azt, hogy most annyi minden van, ami megnehezítette lelkünket. Add, hogy szabadok legyünk most a te igéd hallgatására és annak befogadására. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Istenünk igéjét olvasom a Krónikák első könyvéből, a 22. fejezetből, 11. verstől a 13. versig. Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek az Úrnak a házát, ahogyan kijelentette rólad. Bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izrael fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek az Úrnak a törvényét. Akkor jársz sikerrel, ha megtartod, és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izraelnek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, Dávid és Salamon van előttünk, mondhatjuk azt, hogy apa és fia. Nem is olyan egyszerű ez a történet, hogyha mindennapokat nézzük, és a családi kapcsolatokat, egy apa-fia kapcsolat, abban sok minden benne van, és sok minden hiányozhat belőle. Dávid életének különböző szakaszai voltak, és tudjuk, hogy neki több fia is volt, több királyfi is volt, úgy volt, jelölt is volt, de Istennek a választása Salamonra esett, az utód kérdésében. Dávidnak éppen olyan életszakasza van, amikor már uralkodása vége felé tart, úgymond sokat harcolt, sokszor megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét. Ugye nem volt könnyű az ő élete, hiszen pásztor fiúként hívta őt el Isten, aztán ugye a Góliáttal is megküzdött, bebizonyította bátorságát, rátermettségét, előtte pedig ugye Sámuel fölkente őt már királlyá. De ez a felkenetés, ez titokban maradt, és nem lett ő király, hanem hosszú éveken keresztül, ugye egyrészt Saulnak volt a hadvezére, másrészt pedig menekülnie kellett Saul elől, hiszen üldözte őt, és rivális látott benne, és el akarta őt pusztítani. Dávidnak pedig ki kellett várni azt az időt, amikor Isten elhozza az életében azt, hogy ő végül is király lesz, de addig Saullal szemben meg kellett tanulnia megbocsátani, szeretettel lenni, hiszen ő üldözte őt, de mégis tisztelte őt, mint Izrael felkentjét, és még alkalma is lett volna Dávidnak, hogy életét vegye Saulnak, de nem tette ezt. Tehát többszörösen bebizonyította azt, hogy abszolút Istentől várja a királyságát, és nem pedig ő maga akarja magát királlyá tenni, és emberi eszközökhöz folyamodni, hogy elveszi azt, úgymond, ami az övé. Tehát Dávid élete tele van Istenre figyeléssel, küzdelemmel, próbatételekkel, de ott van benne a bukás is, az emberi gyengeség. Ott van az, hogy a családjában tragédiák történnek, és ő maga is szétszakít egy házasságot, ugye Bécsabével, az ő férjét az első arcvonalba állítja, és ott veszik el Bécsabé férje, és ezáltal úgymond sietteti a halálát, hogy most azt mondjuk, hogy megszerezze az ő feleségét, de mindezt titokban teszi, de aztán Nátán proféta ugye megfedi Dávidot, te vagy az az ember, aki elveszel az egyetlen kis báránykáját a szegény embernek. És akkor jön ugye Dávidnak a nagy bűnbánata, tisztíts meg engem, Uram, tisztíts meg szívemet, hogy valóban tiszta legyek. És megbocsát neki az Isten, de ezek után ugye következményeket kell hordozni, és ezt azért mondom el, mert Bécsabétól születik majd Salamon. És gondoltuk volna, hogy mégis ebből a kapcsolatból születik majd meg az az utód, aki uralkodni fog majd Izraelben. Egy bukás, egy rossz döntés, és Isten ezt a rossz döntést, ami végül is gyilkossághoz vezet, de bűnbánat van benne, valahol megáldja, és ebből a kapcsolatból későbbiekben, hiszen felesége lesz Dávid királynak, Bécsabé születik meg Salamon. Most pedig abban a helyzetben vagyunk, amikor azt a pillanatot látjuk, hogy Dávid ugye épp élete végén van, és úgymond a koronát föl szeretné tenni a nagy műre, amit ő végrehajtott. Van egy erős birodalom, igazából Elérte már azt, amit el lehetett érni, de mégis nincsen templom. Egy ország életében az is fontos, hogy ott legyen a templom, és nincs meg a templom, és Dávid pedig úgy látja, hogy neki ereje is van még, és rengeteg mindent össze is gyűjtött a templom építésére, és elhatározta, hogy ő megépíti ezt a templomot. Ő palotában lakik, és közben Izrael istenének pedig nincsen temploma. Nagyon jó az indítás, nagyon jó a gondolat. Ki merne nemet mondani Dávidnak? Valószínűleg senki sem merne nemet mondani Dávidnak az ő birodalmában, hiszen a cél is jó, alkalmas az idő is, a feltételek is megfelelnek hozzá. Most van itt az ideje a templom építésnek. Csak egy valaki mondhat nemet Dávidnak, ez pedig az Isten. És ez talán a legnehezebb. Elhordozni valakinek, aki király, hogy neki nemet mondanak, és ezt a nemet Dávidnak meg kell értenie. Nem ember mondja ezt a nemet, bár prófétán keresztül érkezik meg hozzá, hanem Isten üzeni az ő számára, hogy nem te leszel az, az az ember, aki megépíted majd az én templomomat. Hanem a te fiad fogja megépíteni, Salamon, és itt van az a helyzet, az a pillanat, amiről az imént olvastam, amikor is megérkezünk ahhoz, hogy Dávid ugye elfogadja ezt, és Salamonnal beszélget. Beszélget a jövőről, beszélget a tervekről, amit ugyan ő kezdett el, de Salamon lesz az, aki be fogja teljesíteni. Tehát pozitív Dávidban az, hogy elhatározásra jut, és az ő kiválasztottsága egyrésztről fel is hatalmazná arra, hogy megépítheti ezt a templomot. Hiszen ő is felkent Izraelben, és ő az, aki megtapasztalja azt, hogy Isten megszólítja őt. Ugye olvashatjuk a mai napig még Dávidnak tulajdonított zsoltárokat. Láthatjuk azt, hogy Dávid valóban profétai jellem is volt, nem csak király volt, hanem a prófétaság lelkét is megkapta. És a mai napig is táplálkozunk úgymond az ő imádságaiból, és az ő isteni megtapasztalásaiból. Dávid hozzá is látott ahhoz, hogy az építkezést előkészítse, de úgy kellett ezt megtennie, hogy tudja azt, hogy nem ő fogja majd végrehajtani. Azt hiszem, hogy ehhez kell egy nagyfokú alázat. Mert talán van úgy bennünk, hogy akkor már el se kezdjük, ha nem mi hajthatjuk végre. Mégis motiválta Dávidot az, hogy Isten kiválasztotta az ő fiát, és azt láthatjuk, hogy Dávid nem sértődik meg. Nagy dolog ez. Amikor úgymond át kell adnunk a stafétát, talán éppen családon belül, de mi azt nem nagyon szeretnénk. Ugye mi szeretnénk meghatározni, hogy hogy legyen és mint legyen, és ott van, ott lehet az apa-fia konfliktus, ott lehet úgymond a generációk közötti konfliktus, itt már pedig az lesz, amit én szeretnék. És azt szeretném, hogy fiam, te azt valósítsd meg, amit én szeretnék. Dávid életében láthatjuk azt, hogy ő egy erős jellem. Nem egy olyan uralkodó volt, aki hagyta magát befolyásolni, hanem olyan volt, aki határozott volt és döntéseket hozott. És ezekben a döntésekben kért ugyan tanácsokat, de sokszor ugye Isten előtt állt meg. Ebben a helyzetben is ezt láthatjuk, hogy mivel Isten szólt Dávidhoz, ezért Dávid ezt a kiigazítást úgymond a lelkébe tudta fogadni. Azonosulni tudott vele, és a fiát pedig úgy látta, hogy még alkalmatlan erre a feladatra, még tapasztalatlan ifjú, ez azonban nem tántorította őt abban, hogy teljesen mögé állt a fiának. Ugye valaki tapasztalatlan, akkor segítünk neki, nem? Akkor inkább mit csináljuk meg helyett? Tehát ő még tapasztalatlan, hát nem ő rábízzuk, mert valószínűleg el fogja rontani, akkor inkább menjünk oda, és csináljuk meg helyette. Ezt azonban nem engedte meg az Isten Dávidnak. Tapasztalatlannak látja még a fiát, de nem állhat oda, nem veheti ki a kezéből, és nem teheti meg azt, amit majd neki kell megtennie, mert Salamonnak kell majd meglépnie az adott lépéseket, és neki kell fölépítenie majd a templomot. Mert sok vér tapadt Dávid kezéhez, ezért nem engedte meg Isten, hogy ő építse meg, ezért Salamon idejében pedig békesség lesz, Isten békességet ad a körülötte levő nemzetek között is, és ő majd megépítheti ezt a templomot. Isten terve tehát így alakul, Dávid, mikor a saját életművét nézi, az ő terve az volt, hogy ő teszi fel a koronát, úgymond az életművére. Isten azonban úgy döntött, hogy a korona az lesz, hogy te átadod az életművedet a fiadnak, és ő majd megkoronázza a te életművedet a saját tettével. Dávid mit tett? Elkezdődött az alapanyagok és a kincsek összegyűjtése. A templomi szolgálattevők rendjének megszervezése. Ezt már Dávid mind megvalósítja. Az ország kormányzását, védelmét korszerűsíti, hogy meglegyen minden feltétel annak, hogy Salamonnak lényegében ne kelljen mással foglalkoznia. Ezt megteheti. A körülményeket, a feltételeket rendezi, hogy Salamonnak ott legyen a nyitott út, hogy az, ami az ő feladata, az tehermentesen lényegében meg tudja valósítani, egy olyan környezetet hoz létre, egy olyan tiszteletet vív ki a fiának, a tapasztalatlannak, hogy mindenki Salamonban lássa az utódot. Még kétel sem erüljön fel. Tehát Salamon királlyá tételét készíti elő, miközben még ő a király. Mindezt Isten akaratának figyelembevételével teszi. Ugye Mózesnél azt láthatjuk, hogy ő kivezeti a népet, mint egy honfoglalás történik, és elfoglalják ugye Kánaán földjét, és közben ugye megkészítik, vagy elkészítik a szent sátort, ahol Isten megjelenik, és közöttük lesz. Itt pedig egy birodalom épül ki, és itt is egyfajta honfoglalás már befejeződik, a környező népekkel megharcolta a harcot Dávid, és most van az ideje, úgymond a szent sátornak, de nem sátornak, hanem kőből készült templomnak a megépítésére. Tehát Dávid előkészítő, és nem beteljesítő, nem megvalósító. De nagyon fontos az, aki előkészít. Mert ha mindez nem történne meg, Salamon nem tudná végrehajtani azt a feladatot, amire Isten rendelte. Tehát ne felejtkezzünk el azokról, akik akár a mi életünkben is előkészítők voltak. Mert a beteljesedésben még nem tudtak, úgymond, nem tudtak már ott jelen lenni az életünkben, de akik Isten tervében, úgymond a számunkra fontosak voltak, akár anyagiakban, akár lelki javakban, és mellettünk álltak, úgymond hittek bennünk, és segítettek akár szóban, akár cselekedetben, akár nehéz életkörülményekben, vagy tudtunk beszélgetni és együtt hordozni az élet dolgait, azok Isten tervében a mi számunkra is Dávidok voltak, akik mellékáltak és segítettek. Tehát van erő és van képesség, de nem magam javára használom azt, hanem a másik javára. Felül tudok emelkedni saját terveimen, céljaimon, és alá tudom rendelni az én terveimet és céljaimat a másik ember útjának. És arra áldozok időt, energiát és pénzt, hogy valakinek segítsek, hogy majd valamikor az ő élete egyenesbe jusson. Nem is áll ez távol egy családban, ugye az apától, attól, akinek lényegében mondhatjuk azt, hogy ez a feladata. Dávid ugye egy uralkodó volt, egy király, és most az a két szerep összeütközésbe kerülne a királynak, az a, most azt mondom, az elsőrendű feladata, hogy én, ugye, hogy megvalósítsam a saját királyságomat. Itt azonban, azzal, hogy a fiát kell már maga elé helyeznie, itt inkább azt mondom, hogy az apa és fia pozíció erősödik meg. A szeretetben való gondoskodás, felkészítés az életre, elbeszélgetés a fiúval, ráhelyezni a szívére és lelkére, hogy mi a fontos, mire figyeljen, és úgymond megáldja őt, áldását adja rá, hogy végrehajtsa majd a templomépítés feladatát. Tehát amikor arra gondolunk, hogy épül egy templom, ugye mi arra gondolunk, hogy pénz kell hozzá, igen, kell hozzá, alapanyag kell hozzá, az is kell hozzá, mesteremberek is kellenek hozzá, és láthatjuk, hogy még kell hozzá egy lelki háttér is. Mert ha mindez egyben is van, de hiányzik igazából az a lelki átadottság, és az a fajta lelki töltet, és hiányzik az Isten igénye arra a templomra, hiába valóan fáradoznak az építők, nem templomot építenek akkor, hogyha Isten nincs benne, és az ő akaratának megvalósulása. Ezt láthatjuk, hogy amikor Isten tényleg dönt a templomépítésről, akkor ezeket az alapokat rendezi. Ezeket rendezi Dávid életében és Salamon életében is. Tehát megjelenik előttünk az átadásnak a képessége. Az, hogy Dávid képes átadni azt, amit ő megszerzett lelkiekben, anyagiakban is a fiára, és rábízza azt. Nagy dolog az, amikor azt érezhetjük, hogy valaki annyira bízik bennünk, hogy ránk bíz dolgokat. Teher alatt nő a pálma, szokták mondani. Tehát a feladat felkészíti az embert egyrésztől annak végrehajtására is. És akkor állunk készen, amikor a külső körülmények is úgy alakulnak, hogy részünkre elhozza azt a feladatot, másrészt pedig lelkileg, amikor azonosulni tudunk egy adott helyzettel és feladattal, és tudjuk már vállalni, már készek is vagyunk. De aztán még ugye egy utat kell bejárnunk. Még a feladattal meg kell majd birkózni. Végre is kell tudni azt hajtani, emberekkel kell majd kapcsolatba kerülni a Salamonnak, a döntéseit érvényesítenie kell, tehát nem elég ismerni az utat, hanem járni is kell majd rajta. De akkor már nem lesz ott Dávid. Nem lesz egy apa, aki majd mellett áll, és azt mondja, fiam, ne itted, hanem amúgy. Hanem igazából bölcsességet kér az ő fia számára, észt és értelmet, hogy adja meg ő számára az Isten, bár csak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izrael fölé rendel, hogy megtartsd Istennek, az Úrnak a törvényét. Tehát Dávid nem azért aggódik, hogy vajon milyen döntéseket fog hozni egyébként királyként, hogy majd hogy fogja kormányozni az országot, és egyéb gyakorlati kérdésekkel hogy fog megküzdeni, hanem egyért aggódik, amiért az ő életében is úgymond sok-sok harc volt, hogy megmaradjon Salamon életében ez a fajta Istennek szenteltség, mert csak akkor fogja majd ő ezt a templomot helyesen megépíteni, hogyha erő és bölcsesség lesz benne, és az Isten parancsolatát, vagyis az Isten akaratát meg fogja érteni, és alkalmazni is tudja. Mert Isten parancsolatát megismerni, és azt szerint élni, azt jelenti, hogy lelkileg felfogom, és utána pedig a gyakorlatban átviszem, és megvalósítom. Tehát nem csak egy külső formaság az Isten parancsolatának megtartása, hanem az isteni akaratban való járás, és az isteni akarattal való együtt mozdulást kívánja az ő számára. És azt mondja, ha ez meg lesz benned, egészen bizonyos, hogy végre tudod hajtani a feladatot. Mi annyi mindent tartunk fontosnak, és tényleg fontos is, hogy legyenek készségeink, akár egy vezetőnek. Vannak vezetők, akik esetleg hiányosságokkal küzdenek, de mégis vezetők. Mert valamiben jók, valamiben látják, és meg tudják fogalmazni, hogy merre fele kell menni. Még talán vannak vezetők, akik nem látnak, és nem tudnak jó döntéseket hozni, és mekkora baj az, ha emberileg szólva egy adott helyen nem jó döntéseket hoznak. De mekkora nagy áldás az, hogyha az ember fölismeri azt, hogy van egy segítsége. Hogy kipótolja az Isten a mi hiányosságainkat. Hát Salamon nem egy tökéletes ember. Salamon, mondhatjuk, még tapasztalatlan ifjú. Tehát annyi minden hiányzik neki, hogy emberileg szólva talán lehetetlennek is tűnik ez a vállalkozás. De Dávid kimondja, Lényegében a megoldás Istennél, te több vagy mindenkinél, és több lehetsz. Ha rátámaszkodsz, és benne bízol, nem kell félned. És hogyha keresed az ő akaratát, és valóban bölcsé tesz majd téged az Isten, akkor alkalmassá is fogsz válni. Tehát mit jelent a mi alkalmasságunk? Sokszor azt, hogy átéljük alkalmatlanságunkat, és azt, hogy felismerjük közben az isteni tanácsot, amely igazgat bennünket, hogy melyik utat válasszuk. És abban megnyilvánul majd a bölcsességünk, ha isteni tanács szerint tudunk járni. Tehát nem test szerint vagyunk igazából bölcsek és okosak az Isten dolgaiban, hanem lélek szerint. Ha már felismerjük és járunk az Úr parancsolataiban, akkor bölcsek leszünk, eszesek és okosak. De buták maradunk, bármennyi eszünk is van, hogyha nem keressük és nem járunk az Isten akarata szerint, és nem valósítjuk meg azt, akkor lehetünk bármennyire talpra esettek, és bármennyire okosak is. Isten előtt nem voltunk okosak, csak bolondok voltunk, és úgy építettünk, mint a bolondok. Tehát ezt a fajta észt és bölcsességet kéri Dávid a fia számára. Nem általában emberi bölcsességre hívja őt, hanem Istentől jövő bölcsesség megragadására. Ez tehát a siker záloga. Az életére Isten fogja majd ráadni a pecsétet, és megtartó jelenlétét is Isten fogja biztosítani. Isteni ígéret örködik felette, és ezt érzi Dávid. Az én fiam olyan gyermek, olyan fiú, akit az isteni ígéret őrzi. Ha az Isten ígéretében megmarad, és az áldásában, akkor nem lesz semmi baj. Dávid hatalmas kincseket halmozott föl, és zárásképpen ezt szeretném csak röviden elmondani, hogy látod, ezt mondja Dávid, én nagy fáradtsággal szereztem az Úr házához 100 000 talentum aranyat, 1 000 000 talentum ezüstöt. A rezet és vasat már meg sem lehet mérni, olyan sokan vannak, épületfát és követ is szereztem. Te gyarapítsd ezeket, és felsorolja a mesterembereket, hogy kiket gyűjtött már össze Dávid. Nem vagyok annyira jó a számolásban, de nagyjából próbáltam kiszámolni, hogy mekkora mennyiség ez, mondjuk a 100 000 talentum arany. Vagy talán nem is gondoljuk, hogy milyen hatalmas mennyiség ez. 4920 tonna aranyról beszélünk, súlyra. Akkor az ezüst, 1 000 000 talentum ezüst, 43500 tonna ezüst. És annyi réz és vas, amelyet meg sem lehet mérni. Tehát láthatjuk azt, hogy mekkora gazdagság, és mekkora munka az, ami előtt áll Salamon. És ennyit gyűjteni azért, ugye gondolhatnák, ó, hát ezt én szeretném megcsinálni. Ez annyira szép és annyira hatalmas. És ilyen nagy és ilyen értékes dolgot kell, úgymond, kiengednem a kezemből. Hogy ezt majd az én fiam építse meg. Ekkora tehát az az anyagi érték, amit Dávid átad, de még nagyobb az az emberi érték, amit teremt ezáltal Salamon életében. És láthatjuk is, hogy Salamon számára ez az atyai intés megfogant, és későbbiekben, amikor királlyá választották, és elmegy, és álmot lát, álmában ugye azt kéri Istentől, hogy bölcsességet adjon neki, ne pedig hatalmat és gazdagságot. Ez az atyai intés, hogy észt és értelmet adjon neked az Isten, ott maradt a szívében, és a döntő pillanatban Istentől nem gazdagságot kért, és nem is vagyont, hanem bölcsességet kért. És mivel ezt kérted, mondja az Isten, ezért mindent megkapsz. Hatalomban is megkapod, gazdagságban is megkapod, és bölcsességben is meg fogod kapni, mert azóta is Salamon bölcsessége, értelme, úgymond, világhírő, és ma is tudnak róla. Tehát az áldás így öröklődik apáról fiúra. És így van az, hogy gyarapodik mind a gazdagság anyagi értelemben is, és lelki értelemben is. Ez nekünk biztatás arra, hogy az életünkben a ránk bízottakkal jól sáfárkodjunk. De intés is, hogy ne csak a saját javunkra, hanem tudjuk azt Istennek is oda ajánlani, oda tenni, másrészt pedig tudjunk embereket is bevonni ebbe a munkába, ha kell, mi csak előkészítők tudjunk maradni, és mindig figyeljünk arra, hogy ki a megvalósító. Nagy hiba, ha én oda akarok állni, és én akarom megvalósítani, amit másnak kellene, és nem tudok előkészíteni. De ugyanúgy hiba, mindig én készítek elő, és másnak adom át, hogy valósítsa meg, mikor nekem kellene. Jó, hogyha helyén vagyunk az életünkben, és úgy tudjuk alkalmazni az Isten vezetését. Ezt láthatjuk, hogy itt nem fordul fel, úgymond a rend, hanem beteljesedik az Isten rendje, és ezáltal a templomépítés is a megfelelő szakaszba jut. És így lesz az, hogy valóban elérkezik az idő a munka elvégzésére, mindenki a helyére kerül, és minden a helyére kerül, hogy majd ez a templom megépítessen. Az a lelki hely, az a fizikai hely, ahol az emberek tényleg találkozni tudnak Istennel. Most láthattuk tehát az előfeltételeit annak, hogy hogyan épül a templom. És minden templomnak van egy lelki története. Vannak emberek, akik döntenek, van hitük, van odaszállásuk, és ezért adjunk hálát a mi templomunk esetében is azoknak, akik szolgáltak és szolgálnak a mai napon is e templom építésében, gyarapodásában, akik lelkiekben vagy anyagiakban Isten indítására hozzátettek, segítettek másokat a döntések meghozatalában, vagy éppen kivitelezésében. És így fontos az, hogy mi is fontosnak érezzük magunkat, mert egy templom nem csak kő, nem csak arany, és nem csak ezüst. Mert ha csak ennyi, akkor még hideg lesz. Az a templom, most lelki értelemben mondom, attól még nincs jelen benne az, akinek benne kell lenni, ha nincs meg ez a lelki otthon, ahol valóban megtalálhatjuk egymást is, a helyünket is, és az Istennel való kapcsolatunkat. Salamon temploma egy ilyen hely. Az arany nem vette el Salamon értelmét, Dávid tisztánlátását sem, a földi lehetőségek, azt, hogy most tehetünk valami hatalmasat és csodálatosat, és ez a legfontosabb, nem ez a legfontosabb. Az, hogy valóban Istentől áldott és megáldott döntések sorozatából kialakuljon végül is az a templom, ahol majd az Isten megáldja az embereket és vezetni fogja. Így áldja meg Isten a mi templomunkat is, a döntésekben, az emberekben, a lelkületben, mindabban, amit eddig megtapasztaltunk, és így nézzünk egymásra is, mint olyan emberekre, akikben az Isten munkálkodik, és ahogy mondja az Új Szövetség, ti vagytok Isten temploma. Bennetek lakik az Isten lelke. Ha Isten lelke lakik bennetek, akkor Istennek fiai vagytok, és valóban Isten temploma vagytok. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy utad van számtalan sok ami számunkra, és eszközöd is. A mi életutunkban is oly fontos, hogy megtalálhassuk helyünket, rendeltetésünket és feladatunkat. Teremtő szavaddal kérünk, hogy add, hogy megláthassuk, hogy hol van a helyünk. Kik azok, akiket ránk bíztál, akiket mi segíthetünk életútjukon, talán anyagi javakkal, lelki javainkkal, áldásunkkal, életünk példájával, döntéseinkben. Add meg, hogy ne vakok legyünk erre, és add, hogy ne úgy járjunk az életben, hogy erre nem figyelünk, és csak magunkkal törődünk, saját terveinkkel, saját dicsőségünkkel. Köszönjük azt, hogy adsz nekünk bölcsességet is meg tudsz állítani, mint ahogy Dávidot is megállítottad élete egyik fontos döntésében, és másik útra terelted azt. Így kérjük, hogy légy velünk a döntéseinkben, amikor talán másokról mondunk véleményt, vagy éppen magunkról, hogy tudjuk a döntéseinket is eléd vinni, és te előtted hordozni, hogy vajon jól látjuk-e, jól gondoljuk-e ezt. És legyünk készek arra, amire Dávid kész volt, hogy felülbírálja saját gondolatát és véleményét, és tudjon változtatni, még alkalmas időben, és tudja megváltoztatni a jövőt. Hát, hogy így tudjuk mi is alakítani a jövendőt a te akaratod szerint, tudjunk változtatni azon, hogy jobb legyen a hozzánk tartozók számára is, és majd jobb legyen a mi számunkra is. Add meg a készséget arra, hogy elengedjünk dolgokat, amelyeket el kell engednünk. És add, hogy megragadjuk azokat a dolgokat, amelyekre azt gondolnánk, ó, ez nem is fontos. De ha te szabadra cselekszünk, fontossá válnak a hétköznapi gesztusok, egymásra figyelések, a meghallgatások, vagy amikor néhány jó szót mondunk a másiknak, ezáltal visszaadjuk önértékelését, önbecsülését, segítünk, hogy azzá váljon, akivé válnia kell. Így köszönjük, hogy a te munkádban mi is benne vagyunk, bennünket is szólítasz, embereket adsz mellénk, segítőket is, útkészítőket, és ha eltévedünk, akkor visszatalálhatunk te hozzád. Add, hogy mi is áldást hordozhassunk, mint ahogy a templomban áldást veszünk te tőled, add, hogy ezt az áldást tovább adjuk másoknak, és lehessünk mi is mozgó templomaid. A te lelked nyugodjék meg rajtunk, mint ahogy Salamonon is megnyugodott a te lelked. Tégy bennünket is bölcsekké, hogy megérthessük akaratodat, és tudjuk azt beteljesíteni. Mások és magunk javára is, és így dicsőítsünk téged, és így dicsőítsenek az emberek is, látva a tőled érkező jó cselekedetet. Légy betegeinkkel, kórházban levő testvéreinkkel, idősek otthonában levő testvéreinkkel, légy vigasztalunk, bátorítunk, és hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.